az is egy biztonság, az is egy keretrendszer, hogy megtanulod azt, hogy neked éppen mi a jó, és hogy tényleg akár a ciklushoz kapcsolódva is, hát azért azt tudjuk, hogy tényleg még az étkezési szokásainkat is befolyásolja a ciklusunk. Hát akkor hogy nem, hogy
úgy bólogatok én is, olyan légkör, vagy
bólogatok. Azt hittem, hogy a feleségedre gondolsz, én láttam, hogy bólogat.
Sok szeretettel köszönöm minden hallgatót, nézőt, ez itt a Függőség Podcast Kovács András Péterrel, ma is velem van mindig elbívülő műsorvezető társam Dése Nikő, aki most egy kicsit zavart, mert megpróbált pihenni hétvégén a tőle megszokott munkamániája ellenére, és ez teljesen megborította őt.
Behozhatatlan a lemaradás.
Illetve állandó kalauzunk Hoffmann Katalin klinikai szakpszichológus, aki végigvezet minket a függőségek alvilágán, és mai szakértőnk Kaló Zsuzsa, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar docense, addiktív viselkedések témában, és a pszichológiai intézet, ebben most belebonyolultunk, tehát ELTE pedagógiai kar pszichológiai intézetén.
Az intézetben, pontos titulus? Igen, intézetben. Ott vagyok, tanszékvezető, egyetemi docens.
Tanszékvezető.
És akkor, szóval még az intézeten belül van egy tanszék, és annak vagyok a vezetője, de egyébként az intézetnek a docensa.
És a kvalitatív, a kvalitatív pszichológiai kutatócsoport megalapítója.
Igen, az egyik.
És az Akut Alapítvány elnöke, ezek még hatályos dolgok, illetve a Magyar Addiktológiai Társaság elnökségi tagja.
Így van.
Úgyhogy ha valaki, akkor Zsuzsa mindent tud, különösen arról a témáról, amiben ma ide hívtuk, ez pedig a női függők. Zsuzsa ennek a témának annyira szakértője, hogy 2020-ban jelent meg a bevezetés a női szerhasználók világába című köteted, amelyet megtaláltok majd a kimondható.hu a podcastunk füle alatt, akinek esetleg felkeltettük az érdeklődését. Arról vagyok híres ebben a podcastban, hogy rettenetesen hosszú, fölösleges és értelmetlen felvezetőket mondok.
Amiket aztán zavarba jönni már.
Amiket aztán kivágok. De most nagyon érdekes, a női függőségről lesz szó, és itt ülök három nő között. Csanád, a technikusunk háttal ül, tehát ő neki nem fogjuk látni majd a szégyenpírt az arcán. És ahogy közeledett a beszélgetés időpontja, egyre inkább az az érzés vett rajtam erőt, ami otthon szokott, ahol általában az a menetrend, hogy minden rendben van, boldogan el vagyunk, majd én észreveszem a feleségemen, hogy de hát valami még sincs rendben, de én próbálok továbbra is úgy viselkedni, mintha minden rendben lenne, és nem rákérdezni, mert ugye amíg nem beszélünk róla, addig nincs, és addig tudok én is úgy csinálni, mintha minden rendben lenne, és amikor már elkerülhetetlen a dolog, akkor rákérdezek, hogy mi a baj, és kiderül, hogy mi a baj, és én eddig teljesen jó hiszeműen nem is sejtettem, hogy az a baj, tökre belátom, hogy az a baj, teljesen igaza van, és egy ilyen szörnyű, zavarodott bűntudatban agonizálok utána napokig, és ezzel a beszélgetéssel kapcsolatban is előre ez az érzésem, hogy nem tudjuk, hogy mi a baj. Azt hiszük, hogy függőségekről beszélünk, és emberekről, és ehhez képest ott vannak a női függők, akiknek igenis speciális körülményeik vannak, speciális kezelési módjaik, most ki fog derülni, hogy mi a baj, és mi férfiak ugyanettől a szörnyű bűntudattól fogunk esetleg aggódni. Úgyhogy próbáljunk meg, kérem a három nőt a stúdióban, hogy próbáljunk meg úgy beszélgetni róla, hogy nekünk férfiaknak emiatt, legalábbis az érzékenyebbeknek ne legyen ilyen kollektív bűntudatunk most az egyszer. Vagy ez nem úszható meg?
Hát, meglátjuk.
És akkor el tudunk indulni onnan, ugye, hogy ahogy én se látom, ha esett, és nagyon sok férj nem látja, hogy otthon baj van, és csip-csup dolgokról beszélünk, most a hétköznapi családi dolgokról beszélünk baj címén, ezért azért a női szerhasználóknál, női függőknél a baj sokkal nagyobb, és ugyanúgy láthatatlan.
Igen.
Én innen indulnék, hogy hallgattam veled azt a bizonyos TEDx előadást, ami erről szólt, hogy vegyük észre a női függőket, és tegyük őket láthatóvá.
Igen, jó, szóval, hogy a kollektív bűntudat azért szerintem az mindenkit érint, tehát, hogy nőket és férfiakat, szakembereket, mindenkit, mert hogy a láthatatlanság az, az mindenkinek köszönhető volt, vagy szóval az, hogy ez így kialakult, az egész ellátórendszernek a hibája volt, az egész megközelítésnek, hogy a függőség már pedig a férfiakat érinti, mert hogy többen vannak. Ami tény, igen. Tehát a mai napig is tény, hogy több fiú érintett a függőségben, a női függőség az más. Tehát, hogy azt megtanulni, hogy mi ennek a sajátossága, olyanná tenni az ellátórendszert, hogy ezeket a másságokat, ezeket tudja kezelni, ebben tulajdonképpen mindannyian felelősek vagyunk ezért, hogy ez kialakult, és mindannyian felelősek vagyunk azért, hogy ez megváltozzon.
És miben más a női függőség, akkor rögtön immédias lesz?
Okay. Például a nők kevésbé használnak illegális szereket, inkább legális szereket használnak, és azokat visszaélésszerűen használják. Ez nagyon sok mindenhez kötődik. Tehát mit tekintünk például ilyen visszaélésszerűen használható legális szernek? Például a gyógyszer, a nyugtatók, az antidepresszánsok, minden egyéb. Hogy a nő könnyebben jut ehhez? Ez megint egy ilyen globális probléma, hogy egy nőnek sokkal könnyebben felírnak nyugtató típusú szereket, akkor is, amikor egyébként fizikai problémája van.
Tehát egy izomgyulladásra is.
Így van, tehát mert amikor a férfi elmegy a házi orvoshoz, és az azt mondja, hogy fáj, annak elhiszik.
Ha a nő hát az már nagyon nagy dolog.
Ugye? Igen. De ha egy nő megy el, akkor ja, hát ő biztos szomatizál. Aha. Hogy annak biztos valami lelki háttere van. Aha. Hogy ugye nincs annyira komolyan véve, sőt egyáltalán nem. Éppen ezért, hát nem biztos, hogy jó vicc, de szoktunk ezzel viccelni, hogy hát a nőknek nincsen szüksége dílerre, mert hogy elég elmenjük a házi orvoshoz, akitől megkapják kb. Azonnal.
Tehát akkor tulajdonképpen túldiagnosztizálják,
mert hát ugye a valós problémára meg nem kapnak gyógyszert, és ez aztán elkezd egy spirált. Tehát továbbra is tényleg fáj neki az a valami, nem kap megfelelő ellátást a fizikai problémájára, elkezdi szedni a különböző nyugtató típusú szereket, azokra rá lehet szokni. Ha egyébként tényleg fájdalmai is vannak, akkor nyilván könnyű hozzá egy kis alkoholt, akkor az még inkább hat. Elkezdődik egy spirál, tehát fáj, nem használ a gyógyszer, belecsúszik más problémákba, már nem tudja úgy vinni az életét, már nem tudja úgy vinni a családját, már nem tud úgy munkába járni, és akkor elkezdődik az a spirál, elkezdi szégyenben érezni magát, már ő is érzi, hogy nem oké ez, hogy így iszik a gyógyszerre, vagy fordítva. Elkezdődik egy szégyen, már nem tud ebből kilépni. Most elmondtam egy helyzetet, ami egy szerintem teljesen hétköznapi helyzet, ráadásul bármelyik társadalmi csoportban megfigyelhető. Tehát, hogy ez nagyon fontos, hogy ez
bármely. Nem a szegények vagy a gazdagok kiváltsága.
Hát nem, ez mindenkit érint. Ez az egyik. A másik, hogy a szégyen miatt aztán ugye nem kér segítséget, mert hogy érzi, hogy nem oké, de már nem tud segítséget se kérni, már tök ciki a család előtt, és akkor tényleg van egy ilyen tehetetlenség érzés, van egy ilyen stigma rajta, pedig valójában ő megpróbált egy konkrét betegségre valamilyen megoldást találni.
Nekem több dolog is eszembe jut, és egy kérdés az, hogy akkor ezek szerint az érzékenységi faktor kezd el dominálni az orvosi rendelőben, és mondja azt, hogy akkor a nő azért szomatizál, mert egy érzékenyebb nem a férfihez képest? Tehát jól értem, hogy itt emiatt...
Nem, inkább azt írja a szakirodalom, hogy továbbra is van ez a hiszti. Tehát ő hisztizik.
Aha.
Ezt a szakirodalom mondja, jó? Tehát, hogy ez Amerikai Pszichológiai Társaság és Európai Vizsgálatok. Tehát, hogy van ez, ugye, ahonnan indult az egész pszichoterápia Freudtól, tehát, hogy van, igen, még mindig ez, hogy a nő hisztizik.
Uh-huh. Uh-huh. Nőket arra presszírozzuk, hogy ők egy normális viselkedésben maradjanak, tehát mondjuk ez az ülj rendesen, viselkedj szépen, ne neves hangosan, húzd ki magad.
Neveld a gyereked, legyél tip-top.
Igen. Hogy ugyanemiatt kezdjük el nyomni azt lefelé, hogy a nőnek lehet ilyen problémája, miközben a másik oldalról még az orvos is a rendelőben
még nyomja. Igen. Abszolút. Abszolút nyomja, és amit mondasz, az meg majd később lesz nagyon-nagyon fontos, amikor már mondjuk előre haladott egy problémás szerhasználat, mert hogy az is látszik az adatokból, ezek tényleg nemzetközi adatok, hogy a nők sokkal később, sokkal előre haladottabb szenvedélybetegséggel jelentkeznek, már ha jelentkeznek, ugye? Mert majd mindjárt arról is beszélünk, hogy ott milyen problémák vannak, és ez megint csak nem egy szenvedélybetegség sajátosság. Tehát, hogy ez a gyerekpszichiátrián megjelenik, ez megjelenik a pszichiátrián. Tehát a nők, a lányok, a kislányokat később viszik sokkal előre haladottabb tünetekkel, pont amit mondasz, mert elnyomják, mert ez az elvárás, mert nem tudom, egy fiú az sokkal hamarabb kezd el, olyan tüneteket mutatni, amivel már nem nagyon tudnak mit kezdeni a szülők, úgyhogy elviszik.
Mm. Igen, meg abból anyagi káruk is származik, hogy egy fiút időben nem állítanak.
Le. Jó,
igen. Az is egy nagyon nagy hiánya és nehézsége volt ennek a területnek nagyon sok évtizeden keresztül, hogy nem voltak megfelelő kérdéseink a tesztekben. Mm-hmm. Tehát amikor felmértük, hogy milyen szerhasználatok vannak, ugye ez nekünk nagyon fontos tudni, hogy mit használnak, mennyien használják, életükben használták-e, ugye, vagy rendszeres használók, stb. És hogy például ez a gyógyszer és alkohol, ami egy elég biztosan tudjuk, hogy ez a női szerhasználatra nagyon jellemző, ez nagyon sokáig nem volt benne a kérdőívekben.
Tehát benne van a kokain, és akkor mindenki a fejéhez kap, hogy úristen, mennyi kokainista van, de gyakorlatilag effektíve azok, igen, a nők, akik csendben otthon gyógyszereznek, isznak, ők úgy, ahogy van, kimaradnak.
Igen, meg amit mondasz, ugye egyrészt ez a hiszti, meg az elvárás a nők felé, tehát nálunk például a családban ez mondás volt, egy nőnek akkor is mosolyognak el, ha a nyaka véres, és hogy tényleg van ez az elvárás. Igen. Ha meg már netán ezen túl vagy, és kifejezed, hogy valami probléma van, tehát hogy kérjél segítséget. Még amit mondasz, hogy későbbi stádiumban kérnek segítséget, de azért, ha jól tudom, arról is szó van például az alkoholizmus esetén, ott egészen biztosan, hogy a nőknél előbb is alakulnak ki szövődmények.
Igen,
maga a függőség is hamarabb alakul.
Mert hogy nem ugyanúgy működik a női, a meg test, a férfi, igen, szervezet. Még amit mondasz, a segítségkérésnél is, én is bele szoktam futni ebbe a stigmatizációba, még tényleg a segítők között is van, hogy jó, hát ha egy férfi iszik, akkor persze, hát melyik férfi nem iszik, de mondjuk, amikor egy családanya iszik, vagy tényleg egy nő, akkor arra megjön egy olyan válasz, hogy no, hát akkor ezzel mennyivel nagyobb baj van. Tehát ha egy nő iszik, akkor az sokkal súlyosabb, és ez még inkább nehezíti a segítségkérést.
Hát meg gondolom, hogy ez még csak ilyen sima rekreációs ivásnál is ugyanígy van, nem? Tehát, hogyha elmegyünk bulizni a haverokkal, és én részegen beülök egy taxiba, akkor a taxis azt
mondja, ebben van egy nagyon fontos életkorfaktor. Bizonyos korig nagyon szexi berúgni egy lánynak, vagy egy fiatal nőnek, és bizonyos kör felett már ciki.
Igen.
Tehát, hogy ez ráadásul még ebben van egy ilyen ageizmus is. Egyébként nyilván nagyon-nagyon érintettek a középkorú idősebb nők ebben a témában, megint csak nagyon elhanyagoltak, miközben nagyon érintettek ezen a területen, de ez a lerészegedés, ez bizony, tehát, hogy ebben egy nagyon erős ilyen életkori specifikáció van, hogy úgy mondjam.
És ez mitől alakulhatott ki társadalmilag?
Hát ez mondjuk erősen marketing. Uh-huh. Tehát, hogy volt kifejezetten marketing stratégia arra, ugye, hogy amikor bevezették a dohányzást, ugye azt is még így fiatal nőkkel.
A fiúk könnyű prédát látnak egy spicces nőben. Uh-huh. És nyilván egy fiatal ilyen szempontból vonzó, egy idősebb spicces nőre meg azt mondják, hogy na hát mit kellett itt magát részegen. És úgyhogy ez nehéz kérdés. És akkor nekik marad az otthoni izolált ivás.
Hát igen, egyébként is, és egyébként is jellemző, tehát a problémás szerhasználatra jellemző az, hogy a férfiak csoportban, a nők egyedül otthon, igen.
Amit megtanultam itt néhány podcast epizód alatt, hogy a függőség nagyon sokszor egy traumára adott válasz. És ugyanúgy, ahogy a női függőség láthatatlan marad, elmondható, hogy általában ezek a traumák, amik érik a nőket, ezek is sokkal láthatatlanabbak, mint a férfiakat érő trauma. Gondolok itt akár, nem tudom én, az ilyen különböző szexuális abúzusokra, vagy családon belüli abúzusokra. Igen. Nem tudom,
hát egy pár évvel ezelőtt volt egy nagy európai vizsgálat, amiben végre megvizsgálták azt, hogy milyen pszichés traumák érik leginkább a lakosságot. És abban teljesen egyértelműen világossá vált az, hogy a férfiak, tehát hogy más típusú traumákat élnek meg, és ez egy nagyon fontos dolog az ellátásban is, majd erre visszatérünk, de hogy a férfiak esetében valóban inkább külső tényezők, tehát akkor, amikor felvették, akkor még a balkáni háborúnak még voltak ilyen PTSD-s maradványai, a férfi lakosság körében, akik részt vettek ezekben a harcokban, meg munkahely elvesztése, meg szóval, hogy elég sok minden lehet. A nőknél viszont teljesen egyértelműen kiderült az, hogy interpersonális erőszak. Tehát valaki bántja őket, lefordítva. Tehát, hogy az ő traumáik nagy része, tehát, hogy nagyjából ugyanannyi férfit és nőt ér trauma, meg az eloszlás is hasonló abból a szempontból, hogy kinek lesz, mert ugye nyilván nagyon sok traumát átélünk, tehát erről biztos beszéltetek már korábban a podcastban, hogy mindannyian élünk át pszichés traumákat az életünk során, és nyilván nagyon sok tényezőtől függ az, hogy ezeket fel tudjuk-e dolgozni, vagy sem, de azért azt is tudjuk, hogy például ez a nagy különbség, hogy mondjuk ilyen külső tényezők miatti trauma, vagy egy ilyen interpersonális erőszak miatt van, az egy, amit azért a szakirodalom is alá tud támasztani, hogy akkor, hogyha mondjuk valaki gyerekként él át bántalmazást, vagy hosszú távon történik bántalmazás, vagy egy partnertől, ugye, akiben megbízunk, akire az életünket szeretnénk bízni, akit szeretünk, akivel egy ilyen, tényleg egy bizalmi kapcsolatban vagyunk, akkor a szakirodalom szerint is sokkal nagyobb az esélye annak, hogy ez nem feldolgozható egyedül, ez nem feldolgozható olyan következmények nélkül, amihez már szükség lenne szakmai segítségre. Szóval ez egy nagyon izgalmas és nagyon fontos kutatás, amiből ez kiderült, és sokszor mondják ezt, hogy jó, de hát a férfiaknak is van traumája. Persze, tehát hogy ezt nem is mondjuk a szenvedélybeteg ellátásban, hogy nem akarunk foglalkozni a férfiak traumájával, csak az nagyon fontos tudni, hogy ez nagyon más a forrása, és mivel más a forrása, ezért például nem ültetek össze egy terápiás csoportba fiúkat meg lányokat. Mert hogyha ezek a lányok átéltek interpersonális traumát más férfiaktól, legyen az a családból, vagy partnertől, vagy bárhonnan, akkor ők ebben a csoportban nem fognak tudni úgy gyógyulni, nem fognak tudni úgy fejlődni. És még azt sem mondja a szakirodalom, hogy minden szakaszban erre oda kell figyelni, hogy mondjuk csak női csoportok legyenek. De vannak olyan szakaszok a felépülésben, a traumából való felépülésben, amiben igenis oda kell figyelni, hogy egy olyan biztonságos közeget tudjunk teremteni, mert hát szóval egyáltalán nem is lehet hozzáférni a trauma emlékekhez addig, amíg a biztonságot nem tudjuk helyreállítani. Persze. Tehát a biztonság helyreállítása nők, lányok esetében ott kezdődik, hogy én egy olyan teret hozok létre, ahol ő nem triggerelődik akár egy más férfi által, és egyébként nyilván nők is okozhatnak nekik traumát.
Pont ezt akartam kérdezni, hogy itt azért a kollektív bűntudatunkat férfiak oldjuk egy kicsit, hogy nem csak férfiak okoznak nőknek traumát.
De azért többnyire,
traumát,
jó? Tehát, ja, hogy ez. Igen, sajnos.
De hogy anyuk, tehát, hogy nem tudom én, anyukák is tudnak a gyerekeiknek, nem tudom én, lelkileg, tehát akár fizikai abúzuson kívül, persze. Pusztán a neveléssel,
igen,
vagy
és aztán ezért is fontos majd koedukált csoportokat is, meg olyan terápiás szintereket is, ahol tudnak már kapcsolódni. Persze nagyon fontos lesz majd aztán mondjuk egy férfi terapeutával való kapcsolatnak, tehát egy egészséges kapcsolat megtapasztalása egy férfi terapeutával, az egy nagyon fontos dolog lesz. És aztán mondjuk egy koedukált csoportban megtapasztalni azt, hogy vannak sérülékeny férfiak is, vagy sebezhető férfiak. Tehát, hogy ez mind nagyon fontos lesz.
Én tényleg egy rendes, érzékeny, empatikus, előzékeny férfinek tartom magam, és annyi ilyenért kell tartani állandóan a hátamat, és állandóan kapni, és rám is zúdul, tehát, hogy nyilván az általánosítások során én engem is sokszor egy kalap alá vonnak minden ilyesmivel, és ezt férfiként meg olyan nehéz megtapasztalni is, megviselni is.
És sokszor nem is értem, hogy amikor mondjuk megjelenik egy ilyen hír, egy ilyen bántalmazásos hír, és azt mondjuk úgy közli az újság, hogy abban mondjuk megjelenik az, hogy mert a férfiak mondjuk az ilyen állatias ösztönök jobban vezérlik őket. Én nem is értem egyébként, hogy akkor a férfiak miért nem mennek ki az utcára, és mondják azt, hogy hát azért ne, tehát, hogy ne csinálják ezt velünk, ne mondják ezt rólunk.
Nem pontosan emlékszem, azt hiszem Zuglóban indult valamilyen plakátkampány, pont ennek kapcsán, hogy a családom belüli bántalmazások nagy részét mégiscsak a férfiak követik el, és akkor férfiak így összeálltak, és elkezdtek azért kampányolni, hogy tegyenek ezen az erőszak ellen meg, hogy akkor ne azért legyél, ne úgy legyél férfi, hogy akkor nem tudom, én otthon szétvered a családot, stb. És én ismert emberek kezdték el vállalni az arcukkal, és valahogy üzenni ezt a férfiaknak, amit te is mondasz, hogy mégiscsak ők tudnának tenni ezért egy csomót, hogy ne az legyen menő, meg ne ez legyen a sztereotíp. Meg
hát igen, de mivel nem ez a szélsőség, ezért nem ez a hangos. Tehát a hangos az mindig az lesz, ami, vagy a nem tudom én, a nagy figyelemre érdemes, az mindig a kilengés lesz, sosem a normális. Mint ahogy a nők jelzőrendszerében is a trauma, vagy maga a függőség, ami a traumára utal, mint ami jelzi, hogy itt valami baj van, nyilván arra kapják fel a fejüket az emberek, és annak pedig akkor ezek szerint legtöbbször az oka, hogy ott volt egy, nem tudom én, egy idegbeteg apuka, vagy egy furcsa nagybácsi, vagy fene tudja. Vagy egy rossz első szerelem. Meg gondolom, hogy ilyen is számít fiatal korban. Tehát, hogy nem tudom én, egy generációval idősebb emberek tudnak életre szóló traumákat okozni, hanem ezt el lehet szenvedni azonos generáción belül is.
Persze, de amiről majd még fogunk is beszélni, meg már említettük, hogy azért magánál a párválasztásnál is van sokszor egy olyan tudattalan hívás, hogy olyan partnert választ magának a nő, ami ismerős mondjuk a gyerekkorából. Tehát, hogyha az apa mondjuk úgy bánt, vagy egy olyan diszfunkcionális családból, akkor nagy valószínűséggel hasonló partnert fog magának választani, és akkor ezek ilyen módon ismétlődő traumák, meg traumatizáció.
Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést.
Azt mondjuk, hogy van egy trauma, ami sokszor láthatatlan marad, arra lehet válaszreakció a szerfüggőség, tehát eleve egyfajta kiszolgáltatottságra válasz a szerfüggőség, amivel aztán a nők gondolom még nagyobb kiszolgáltatottságnak teszik ki magukat.
Pontosan. Hát, hogy ezt szoktuk úgy leírni, hogy ez egy spirál. Hogy ahogyan az előbb is megpróbáltam illusztrálni, hogy elkezdi a gyógyszert szedni, mert azt hiszi, hogy ez segíteni fog, de nem segít, és akkor alkohol is, és akkor már szégyent érez, közben tényleg elkezd esetleg leépülni, elkezdi rosszabbul érezni magát fizikailag, nem csak a fájdalom miatt, hanem más miatt is, elkezdi elhanyagolni magát, elkezdi elhanyagolni a környezet, szóval, hogy és akkor ezektől a szégyen, tehát az lesz nyilván az egyik legerősebb indikátora annak, hogy kialakul egy problémás szerhasználat, és hát nyilván az, hogyha így közben nincsen egy olyan felismerés, nincsen egy olyan lehetőség, hogy ő segítséget kérjen, tehát ugye minél kevesebb az info, ami bemegy ilyenkor, tehát, hogy ugye ő halad az útján, és egyre zártabban, egyre inkább egyedül van ebben, és hogyha még ott nincsen olyan felismerésem, hogy van lehetőség segítséget kérni, mert nem kap ilyen információt, akkor az tényleg egy nagyon, nagyon messze levezető spirál tud lenni.
És ilyen életkor specifikusan, mert azt mondjuk, hogy a nők között kevesebb a függő, mint a férfiak között, de ilyen életkor specifikusan bonthatjuk őket, hogy nem tudom én fiatalkorban rácsúsznak, nem tudom én valami parti drogra, vagy középkorban a család, gyereknevelés, stressz, stb. Nyugtatók, időskorban a kirepült gyerekek után elkezdenek likőrözgetni a szomszéd asszonyt, az, hogy valami ilyen életkor szerinti jellemzőbontás, vagy ilyen kutatások vannak?
Időskorban látszódik egy nagy felfutása.
Abszolút, igen. Meg én egy a kliens körön is sokszor azt látom, hogy valóban ilyen 50 pluszosan kezdenek. Tehát azért a családnak olyan szempontból is, még ha elindul egy ilyen problémaivás, vagy akár tényleg a ridikülbe ott lapul a Xanax, a kamrába meg a vodka, és akkor erre így elkezd rácsúszni, de általában vagy sok kliensnél azt látom, hogy azért a családnak, mikor el kell látni a gyerekeket, annak van egy nagyon nagy megtartó ereje. Igen. És azért van probléma, rácsúsznak, elcsúsznak vele, de hogy az mégis valahogy meg tudja őket tartani abba, hogy az ne induljon el egy ilyen nagyon, tehát a spirál az ne gyorsuljon hirtelen, és aztán amikor a gyerekek elkezdenek nagyobbak lenni, meg akár a, tényleg ez, amit kérdezte, az üres fészek szindróma, vagy amikor így kirepülnek, meg hát a nőknél azért azt is látom, hogy az is egy probléma, amit mondasz, ez a fiatal csajok vannak a plakátokon is, tehát hogy valahogy nincs kitalálva az a szerep, a már nem fiatal, de még nem öreng, és hogy abban akkor hogyan tud valaki mégis önazonosan, jól, nőként jelen lenni, és ott egy csomó minden össze tud torlódni, meg akár a karrierben is, mondjuk van egy alakulás, tehát ilyen 50 plusz.
Hát meg a menopauza.
Meg a menopauza, így amit, a hormonális
változás. Igen, hormonális, és arról nem beszélünk, és nem kezeljük jól.
És ugyanakkor ez is teljesen láthatatlanul zajlik.
A hormonális kitettség, meg a tényleg, meg egy csomószor rá is legyintünk, nem? Hogy jó, hát biztos menstruál, biztos ez a baj, a hisztizik, ugye ez kicsit hasonló, mint amikor elmegy az orvoshoz, meg a reklámok is sugalják, nincs idő a fájdalomra, vegyél be valamit, menstruációs gaz, vegyél be valamit, ha ez a bajod, vegyél be, stb. Álljál helyt folyamatosan nőként, és ne látszódjon az, hogy amúgy te vagy egy természetes ingadozásba, hiszen a ciklus kapcsán van valóban egy természetes ingadozás akár a hangulatodnak, a fizikai állapotodnak, stb., akár még az immunrendszer működése, szóval tényleg ez nagyon sok mindenre kihat, de hogy neked tartanod kell egy egyenletes szintet, és erre például nagyon jó eszköz, valami kémiai szernek a használata, akár vegyebb egy gyógyszert, akár egy szorongásoldót, akár egy kis alkohollal, tudjad magadat úgy tartani, hogy igen, ne így menjél be a munkahelyedre, bár azért talán ebben is van változás.
A szomorú az az, hogy évtizedeken keresztül ugyanezt az ellátórendszer sem ismerte föl. Tehát, hogy a szakemberek nem foglalkoztak azzal, hogy mondjuk megkérdezzék azt a női klienstől, hogy mégis hol tart a ciklusban. Mert hogy a sóvárgás, az, hogy én éppen milyen technikával tudok vele dolgozni, az függ az ő ciklusától. Az függ attól, hogy mondjuk itt tényleg...
Ezt nagyon sok férj sem ismeri fel, nem hogy az ellátó.
Illetve nő sem. Szerintem nincs tisztában a nő a biológiájával.
Hát igen, mert ez egy ilyen titkos dolog, erről nem lehet beszélni. Tehát, hogy szerintem ott kezdődik ez, hogy nem, hogy nem mehet be valaki munkahelyre, és mondhatja azt, hogy féltek, hát most én így menstruálok. Tehát, hogy, mert hogy ez egy ilyen eltitkolandó dolog, és attól fél, hogy azt fogják rám mondani, hogy a
hát igen, mert ezen mit ért egy férfi? Jó, igen, ott van egy kis, valami kis alul lenne a hasadba, de itt fejben legyél ott a nyuklán.
Igen.
Hát, hogy ez ugyanígy nincs helyén a fejekben, mint ahogy nem tudom én, nagyon sokan a depressziót nem tudják betegségként elismerni, vagy a függőséget nem tudják betegségként számon tartani. Igen. Tehát itt egy ilyen nagyon-nagyon alapos nagy takarítás kell.
Egy szemléletváltás, igen, ilyen szempontból.
Igen, meg tényleg az nagyon fontos, hogy saját magunkat megismerni, meg a saját testünkkel jobba lenni. Szóval, hogy nem véletlen, hogy az egyik legjobb mozgásforma a traumafeldolgozásban, ugye az a jóga. Erről is biztos beszéltetek
nem.
Már, nem?
Nem még.
Hát, szóval, hogy egy 12 hetes jóga, kiegészítve nyilván a pszichoterápiát, annak fantasztikus eredményei vannak. Pont azért, mert hogy mi történik a traumát átélt személynél, mert mint a nem feldolgozott traumát, ugye elveszíti a biztonságát, a saját testében is elveszíti. Tehát, hogy megpróbál kilépni folyamatosan a helyzetből, fejben kilépni, testben kilépni, ugye lelkileg kilépni abból, hogy ne fájjon. Hát persze, hogy ki akar lépni belőle. És hogy a jóga meg pont azt tudja, hogy akkor így integrálni. És már egy 12 hetes jógának is iszonyú jó eredményei vannak, és már csak azért is, mert hogy ugye vannak ezek a pózok, amikben benne kell maradni, és hogy megtapasztalni azt, hogy azt mondja az oktató, hogy és akkor még maradj benne egy kicsit. még maradj be. És hogy meg tudja tartani, és ő magát tudja megtartani. Ez egy óriási tanulás, ez egy óriási képesség, amit megtapasztalnak ilyenkor. És azt szerintem iszonyú izgalmas, hogy például a futás, ami egy iszonyú jó sport, én is imádom, én is futok, de hogy az például...
Látom az okos órádon.
Az például nem annyira javasolt.
Tényleg?
A traumafeldolgozás bizonyos szakaszaiban, és hogy a magyar nyelvben ugye van is ez a mondásunk, hogy elfutni a problémák elől. Mert hogy az így ki tud kapcsolni, tehát hogy az pont nem az segít, hogy a testben benne maradj és figyelj, hanem hogy az tényleg így kiszállni abból, ami van.
Sőt, én ott túlélni próbálok futás.
Sőt, Erdélyben úgy hívják, hogy szaladni. Elmegyek szaladni. Tehát nem az, hogy futok, hanem szaladtam 8 kilométer.
És egyébként milyen hasznos lenne, tehát pont a női ciklushoz igazítani, vagy egyáltalán nem csak a női ciklushoz.
De minden nő ciklusát összehangolni, az milyen
az hasznos lenne. Az összehangolódik, András, hogy
akkor tudnád, hogy 27-től 30-áig.
Egyébként nem hangolódik össze. Már van új tanulmány.
Nem hogy hangol. A nők nem hangolod? Uh-huh. Akkor mik ezek a fámák arról, hogy a lánykollégiumokban egyszerre menstruálunk, vagy egyszerre nem menstruálunk?
Aha, igen, nincs kutatás. Tehát, hogy kutatással nem bizonyították.
Hogyan fedjük el az egyszerre estünk teherbe?
Hát, mert ha minden jól megy, és mindenki a hold ciklushoz hangolódik, akkor tulajdonképpen nem is akkor egymáshoz hangolódik.
Csak a férfiak tudják, csak a férfiak tudnak egyszerre vérezni, úgy hívják kocsmai verekedést.
De hogy... Akkor mondjuk globálisan nézve, hogy milyen érdekes lenne egy ciklushoz, tehát a biológiát a társadalmi elvárásokhoz, vagy a munkahelyi elvárásokhoz egy picit közelíteni, mert hogy a ciklusnak nem csak hátrányai vannak, a saját tapasztalataim szerint, hanem vannak nagyon pozitív hatásai, tehát van a ciklusnak egy olyan szakasza, amikor befogadóbb az ember, kreatívabb az ember, és pont, hogy lehetne egy picit igazítani azt, hogy milyen fajta tevékenységeket
nekem
űzök.
Nekem is van ilyen ciklusom.
Egyébként férfiaknak is van. Igen. Persze, van.
A feleségedé.
Én már összehangolódtunk, úgyhogy elég az övét figyelem.
Meg a tudatosság. Millió vizsgálat van már erről, hogy a bélrendszer, az idegrendszer, és ezeknek a kapcsolata, hogy vannak olyan klinikák, nem Magyarországon, olyan mentális egészséggel foglalkozó klinikák, ahol alkalmaznak dietetikust. Mert hogy iszonyú fontos kiegészítője is, pláne mondjuk egy traumából, pláne egy szenvedélybetegségből való felépülésben, iszonyú fontos az, hogy mit teszel, foglalkozz a testeddel, az is egy biztonság, az is egy keretrendszer, hogy megtanulod azt, hogy neked éppen mi a jó, és hogy tényleg akár a ciklushoz kapcsolódva is, hát azért azt tudjuk, hogy tényleg még az étkezési szokásainkat is befolyásolja a ciklusunk. Hát akkor hogy nem,
úgy bólogatok én is, olyan légkörben, hogy bólogatok.
Azt hittem, hogy a feleségedre gondolsz, én láttam, hogy bólogat. És egyébként igen, tehát hogyha így már ezeket így meg tudnánk tanítani, már azzal annyira sokat tudnánk előre haladni.
Kedves hallgatók, így az beszélgetésnek ezen szakaszán teljesen elmúlt ez a kollektív férfiai bűntudat, lehullott rólam a békjó, és ciklikusan bólogattam én is a jelenlévő asszonyokkal, hölgyekkel együtt. Biztatunk akkor mindenkit a tudatosságra, önmagának megismerésére, és ezeknek az artikulálására is, tehát nagyon fontos, hogy ezt majd tudjuk kifele is közölni, ahelyett, hogy magunkban növesztenénk belőle traumát vagy függőséget, de hogy ennek a függőségnek mi lehet a megoldása, mi a kiút, és milyen speciális eszközök, kezelési módok állnak a női függők rendelkezésére. Ezekről fogjuk folytatni legközelebb a beszélgetést Kalózs Zsuzsával. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Kimondható.hu-n a podcastunk menüfüle alatt megtaláltok minden ide vonatkozó információt, hallgassatok minket ott, ahol eddig is, aki még nem tette, az iratkozzon fel ránk. Köszönjük szépen.
Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.